Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, énekeljük fennállva a 89. Zsoltárnak az első versét. A 89. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Elfoglalva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdés feleleteit.
Hogyan érted azt, hogy felment a mennybe? Úgy, hogy Krisztus tanítványai szeme láttára emeltetett föl a földről a mennybe, és a mi javunkra van ott, míg ismét eljön ítélni élőket és holtakat. Eszerint nincs velünk Krisztus a világ végezetéig, amint ezt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségével, felségével, kegyelmével és szent lelkével soha nincs távol tőlünk. Nem válik-e így módon egymástól Krisztus két természete el, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni ott van? Semmiképp nem, mert az isteni természet felfoghatatlan és mindenütt jelen van. Ebből szükségszerűen következik, hogy a magára vett emberi természeten kívül is, de abban magában is benne van, és azzal személy szerint egyesülve marad. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben atya színe előtt értünk könyörög. Másodszor, hogy a mi testünk ő vele már a mennybe van, és ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait is fölemel magához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul, a lelkét küldi le nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafennvalókat, ahol Krisztus ül Istennek jobbján.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk azt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részében, a 8. rész 9. versétől kezdve a rész végéig a 25. versig. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott és ámulatba ejtette Samária népét, mert valami igen nagynak állította magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták: ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek. Férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szent Lelket. Péter azonban ezt mondta neki: vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát igazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irigység és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt: könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel előtted állunk meg ezen a vasárnapon, hiszen újra együtt lehetünk a te házadban, segítségül hívhatjuk együtt is a te nevedet, dicsérhetünk téged és dicsőíthetünk téged. Urunk, hadd köszönjük meg, hogy akkor is velünk voltál, és akkor is szólt a te igéd, amikor mindezt így nem tehettük meg. Köszönjük, hogy eljöhetett ez a pillanat, eljöhetett az az idő. Arra kérünk, mennyei édesatyánk, hogy munkáld bennünk a hálát. Munkáld bennünk a hálát, hogy tudjuk értékelni mindazt, amit cselekszel. Hogy hadd legyen most még nagyobb érték, még nagyobb kincs az a közösség, amikor valóságosan is együtt lehetünk veled és egymással egyszerre. És munkáld bennünk a hálát azért is, mert a te kegyelmed által érthetjük a te üzenetedet. Urunk Istenünk, kérünk, hogy bocsásd meg álhatatlanságunkat, bocsásd meg azt, amikor nem ragadunk meg minden alkalmat, hogy a te gyermekeidként éljünk, gondolkodjunk, cselekedjünk és épüljünk a hitben. Köszönjük, hogy úgy jöttél ebbe a világba, hogy elhatároztad, megragadsz bennünket, a tieid leszünk és örökké a tieid maradunk. Így őrizd meg bennünket, és áld meg Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 377. dicséretnek a harmadik versét énekeljük. A 377. dicséretnek a harmadik verse így kezdődik: szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül, hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott ige szakaszban, melyből most egy verset újra olvasom. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részének 12. versét. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Samáriában járunk, Jeruzsálemtől északra, egy olyan korszakban, amikor az evangélium éppen terjed. Terjed az evangélium Jeruzsálemből, bár hogyha elolvastuk volna a 8. résznek az elejétől ezt a szakaszt, akkor láttuk volna, hogy nem azért kezdett el terjedni az evangélium, amiért majd később fog, amikor Antiókiában Sault, az akkor már Pált kiválasztja a Szentlélek munkatárssal együtt, és elindítja, hogy hirdesse az Istennek az igéjét, hanem egy nagyon kényszerű probléma miatt az történik ugyanis, hogy akkor, amikor István vértanú meghal, egy üldözés kezdődik. Nagyon az elején vagyunk a történetnek, a kereszténység történetének, de tudjuk, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv ezt az első időszakot foglalja össze és mondja el nekünk. Nagyon az elején vagyunk, a pünkösd után, amikor létrejön a keresztény közösség Jeruzsálemben, amit az apostolok vezetnek, és először az első problémák, a zsidóság vezetőivel való problémák után belső gondok is alakulnak, és ez a belső gond pedig a gyülekezeten belül a héber anyanyelvűek és a görög nyelvűek, akik görögül jobban beszélnek, ők és zsidók, közöttük egy feszültség jön létre, aminek a megoldására választják meg a 7 diakónust. Vezetőjük István lesz, aki azonban nem csak a szociális ügyekkel foglalkozik a gyülekezetben, vagy a diakóniával, nevezzük így, hanem telve van Szentlélekkel, és hirdeti az igét, és nyilván elsősorban azok között, akik ugyanúgy, mint ő, úgy települnek vissza Jeruzsálembe, görög nyelvű zsidók, és közöttük vita alakul ki, de nem tudják legyőzni, és mivel nem tudják legyőzni ebben a vitában, úgy döntenek, hogy megölik, megkövezik, és ezt végig is viszik. Ott van Saul a későbbi Pál apostol is, bár maga nem vesz részt ebben a megkövezésben, de azt látjuk, hogy ennek lesz egy következménye, üldözés kezdődik a ottani közösséggel szemben, talán éppen a görög nyelvűekkel szemben, hiszen kiderül, hogy Jeruzsálemben is ott vannak, még azért vannak, akik ott maradnak. És ennek az üldözésnek az lesz a következménye, hogy szétszóródnak sokan, de ahová mennek, ott mindenütt bizonyságot tesznek. Nagyon nagy nyomorúságot jelent a számukra az, hogy el kell menekülniük, viszont Isten még ezt a nyomorúságot is az ő igéjének a terjedésére fordítja. Bizony, sokszor van olyan, hogy olyan helyre kell mennünk, kerülnünk, kórházba, betegségbe, nyomorúságba, ahová nem szívesen megyünk, és amit nem szívesen vállalunk, hát nem kérdezik meg, hogy vállaljuk-e, és mégis megdöbbentő módon van ott olyan helyzet, amikor ebben is tudunk bizonyságot tenni a többieknek, nem egyszer fordult elő az, hogy így került elő, hogy valakit megszólítottak, megszólítást nyert egy ilyen helyzetben. Valami ilyesmi játszódik itt is le. Mennek, és akik eljutnak Samáriába, azok ott is hirdetik az igét. Hirdetik az igét, Samária, talán tudunk róla, nem teljesen idegen környezet. Idegen, de mégse teljesen idegen környezet. Kicsit a történelemhez kell visszamennünk. Arról van szó, hogy Samária az északi országrész lenne eredetileg, hát persze sokkal korábban már, Krisztus előtt 722-ben, tehát az akkorihoz képest, vagy 750 évvel, tehát amikor ez a történet játszódik, ahhoz képest, vagy 750 évvel korábban szűnik meg ez az északi országrész. Viszont a történelem forgatagában egy kicsit kevert népesség jön létre, amely részben zsidó, és részben megtartja a zsidó hagyományokat is. Ma is talán még néhány évtizede léteztek samáriaiak, akik ezt a hitet követték, Mózes öt könyvét fogadták el. Tehát van valami fajta kapcsolódási pont ebben a helyzetben, van valami, de nagy ellentét is van. A nagy ellentétről mi is tudunk. Az evangéliumban, aki ismeri a samáriai asszonynak a történetét ott a kutnál, vagy amikor Jézust nem fogadják be egy samáriai faluban, illetve az irgalmas samaritánusnak a példázata, ezek mind erről az ellentétről, erről az együttélési problémáról beszélnek. Ennek ellenére mégis az történik, bár itt a történetben ez a probléma nem kerül elő, csak hogy tudjuk hová tenni, ezért mondtam el, az történik, hogy akik oda mennek, azok nem tudnak hallgatni, hanem beszélnek, és elmondják mindazt, amit megértettek, amit hisznek, bizonyságot tesznek Jézus Krisztusról. Azon gondolkodtam el, hogy mennyire más a mi helyzetünk, mint az akkori, hogy mennyire más helyzetben vagyunk, hiszen abban az időben, amikor legelőször terjed az evangélium, bárhol megjelennek, legfeljebb zsidókat találnak, akik ismerik az Istennek a kijelentését, meg olyanokat, akik már hallottak arról, hogy vannak zsidók és van a láthatatlan Isten, de olyanokat nem biztos, hogy találnak, akiknek a szülei, sőt biztos, hogy nem, a felmenői keresztjének lettek volna. A mi helyzetünk abban különbözik, én úgy érzem, hogy mi örökségül kaptuk a kereszténységet. Örökségül kaptuk a kereszténységet. A kérdés az, hogy ez megmásítja-e azt a helyzetet, amiben ők vannak. Vajon értelmezhető-e mindez, ami korunkban, az én személyes életemben, ami ott történik, vagy valami mást kell gondolnunk, másképp kell ráfigyelni. Örökségül kaptuk a kereszténységet, hiszen ha csak Magyarországon megyünk, gyülekezeti kiránduláson is szoktunk menni, régi templomokat találunk, Árpád-kori templomokat, és hát nagyon sok templomrom van abból az időből, ha nem jött volna a török, mennyi minden maradhatott volna itt is meg az emlékekből, ami semmivé lett. Mennyi emlék és mennyi minden ott van, ami örökségünk, és hogyha nem csak Magyarországra tekintünk, az ezer éves kereszténységre, hanem Európára, akkor bizony valóban ott van ez az örökség. És akkor, amikor talán emlékeznek a testvérek, kigyulladt a párizsi Notre Dame, mindenki úgy érezte, hogy ez az örökség, ez az európai örökség, amit mi kaptunk az elődeinktől, valahol azért véget, és az semmisül meg. Ez az örökség, ez terhet is jelent. Nem csak arról szól, hogy mindenütt ott vannak a templomok, hanem terhet is jelent, hiszen közel 2000 év alatt sok emberi dolog is rakódott rá erre. Sok emberi dolog is visszaéltek az Istennek a nevével, Jézusnak a nevében tettek olyanokat, amelyek nehez Jézusnak nem volt köze, sok minden volt, vélt vagy valós, vádak hangoznak el a kereszténységgel szemben, ott voltak a bűnök mindenképpen ebben a történetben, és sokszor ezek a bűnök túl is nagyítódnak kicsit. Az ember úgy érzi, keresztény szemmel nézve, vagy nagyon erős ítélet alá esnek. Nem véletlen, hogy nekünk mindig az a dolgunk, hogy visszamenjünk a Szentíráshoz, és úgy vizsgáljuk meg azt, hogy jó úton haladunk-e. Hiszen a Szentírás nem más, mint az apostoli bizonyságtétel, az apostoli tanítás. És az egyháznak az az első és legfontosabb dolga, vagy hát a legfontosabbak között ott van, ha megnézzük, amikor létrejön az egyház, az apostoli tanítás. A jeruzsálemi gyülekezetben az apostolok tanítottak. Ugye ott van a közösség is, ott van az imádság, és ebben benne, és ott van a kenyérnek a megtörése, ez az egyháznak a négy ismertető jegye. De az apostoli tanítás az, amiből mindez kibontakozik. Ez az, ami alapján a többi is megvalósulhat, tudjuk, hogy kell imádkozni, tudjuk, hogy kell a kenyeret megtörni. Ugye ez az apostoli hagyomány az, amit maga Pál is átvesz, amikor elmondja, hogy a jeruzsálemi gyülekezetbe, és nyilván az antiókiaiba, ahonnan ő elindul, hogy volt az úrvacsora. És ezt ajánlja majd a korintusiaknak, és nyilván ezt veszik át a többi gyülekezetek, és mi magunk is ugyanígy cselekszünk az úrvacsorával kapcsolatban, ugyanígy olvassuk el a úrvacsorai szereztetési igét, ugyanazt olvassuk. Tehát Itt ebben a helyzetben, ebben az összefüggésben legelőször kell említeni az apostoli tanítást. És az apostoli tanítás pedig nem más, mint az evangélium és az új szövetség, amit utána leírtak, hagyományoztak és továbbadták. Mindig visszatérni a kijelentéshez, Isten eredeti kijelentéséhez, és megvizsgálni azt, hogy hol tartunk. Erről szólt a reformáció. Amikor Luther rájött, hogy valami nincsen rendben, amikor Luther rájött, hogy ez a pénzügyi tranzakció, hogy egy hatalmas templomot kell építeni, az nem ér meg annyit, hogy pénzért kezdje el árulni az egyház a üdvösséget, ugye ezek a búcsú cédulák. Amikor Luther elővette a Bibliát, ez volt a szakmája egyébként, teológiai tanárként, és azt mondta, hogy valami nem stimmel. Valahogy ez az, amire mindig szükségünk van, megvizsgáljuk azt, hogy hogyan látjuk a világot, hogyan gondolkodunk, hogy mit is tanított nekünk a Szentírásban Isten, mit is tanít most nekünk. Ebben ma is hasonló helyzetben vagyunk. Közben erről az örökségről azt is elmondhatjuk, hogy már nem olyan, mint volt. Valahogy úgy képzeltem el, ez az én személyes élményem, hogy az, ami a kereszténység öröként kialakult értékrend, az olyan, mintha az természetes, az a normális, az a magától értetődő. Hát az a magától értetődő, vannak férfiak, meg vannak nők, meg hogy ezek házasságot kötnek, meg gyermekük lesz. Hát hogy ez olyan alap, ami úgy önmagában is alap. Aztán akkor, amikor megjelennek az új ideológiák, hát ezek a felvilágosodástól kezdve a marxizmussal kiteljesedve a világunkban, és visszafelé is igyekeznek megváltoztatni a történelmet, ugye különösen a kommunistáknak ez a múlt megváltoztatása a kedvence, és átírni a múltat. Szóval, amikor ezek megjelennek, kiteljesednek, továbbfejlődnek, akkor egyszer csak kiderül, hogy dehogy is, hogy ez nem gondolja mindenki azt, hogy ez alap. Ezek keresztény értékek, kedves testvérek. Ezek azok az értékek, amiket mi kaptunk, amiket Isten adott, és amely formálta azt az Európát, amelyben most élünk. Jó ideig formálta, lehet, hogy most már nem annyira formálja, hanem más dolgok formálják, de bennünket még most is ez kell, hogy formáljon. Nekünk még most is ugyanaz az evangélium van. Hiába van 2000 éves örökség, az alap az, ahogy visszamegyünk ugyanoda. Mi történik ott? Nézzük meg, mi történik, mert nekünk ugyanúgy kell élnünk. Nem a külsőségeiben, hanem abban, amit látunk magunk előtt. Ugyanúgy kell élnünk. Ugyanaz a feladatunk, ugyanaz a szólít meg bennünket az Isten. És ez az a feladat, amit látunk, úgy tűnik, hogy a 12. versben van megírva legalábbis. Sok mindent választhattam volna még, majd elmondom melyiket alapigének, de ezt választottam, a 12. verset. Hallgattak rá, de amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Vagyis az Isten országáról szóló evangéliumot hirdették, ezt tették. És ez a helyzet ma sem változott meg, ez a dolgunk, hogy ide visszamenjünk a személyes életünkben is, és a közösségnek az életében is mindig erre figyeljünk. Nem az örökségre, nem arra, ami felé megy a világ, hanem arra, ami az Isten akarata. Azt bízta rá a tanítványokra Jézus, hogy arról beszéljenek, amit láttak és hallottak. Az apostolok cselekedetei elején 1:8-ban azt mondja, hogy tanúim lesztek. Azt mondta, hogy nekik azt kell elmondani, amit megértettek, amit hittek, amit elfogadtak, hogy Jézus a Krisztus. És ez az, amit tovább kell adni. És amikor Fülöpék elmennek Samáriába, akkor ezt csinálják. Nem hirdetik a mindent elsöprő, mindent megbocsátó, mindent eltűrő, semmit számon nem kérő szeretetet. Ők tudják, hogy az Isten, ez egy valóságos Isten. Tudják, hogy őt nem lehet megcsufolni, vele nem lehet játszani. De tudják, hogy irgalmas Isten, és ezt az irgalmas szeretetet merik hirdetni mindenütt. És itt is tovább akarják adni. Egy olyan városban, amely egy egészen különleges helyzetben van, vagy itt a Simonnak a története, Simon mágusnak a története kapcsolódik be ebbe a történetbe. Milyen megdöbbentő egyébként, hogy amikor ez a hit megjelenik, akkor ez a varázslás meg eltűnik a másik oldalról. Mert az emberek mindenképpen keresnek valamiféle kapcsolódást azzal, ami ebben a világban van, valami kapcsolódást, ami több annál, ami látható. Csak hogyha ezt nem az Istennek az igéjében találják meg, akkor majd valami más. Minden kornak megvan a maga varázslása, minden kornak megvan a maga mágiája, minden korban megvannak azok a dolgok, amelyekkel az emberek élnek az Isten igéje helyett, hogyha arra nem jutnak rá. A mi korunkban ugyanígy megvannak ezek a dolgok. Viszont itt egyértelműen látszik, hogy amikor az Isten igéje megszólítja őket, akkor onnantól kezdve attól elfordulnak. Nem csak azok, akik követik, még maga Simon mágus is, a varázsló, aki miatt elámultak a többiek, még ő is megtér és megkeresztelkedik. Ilyen az Isten igéje, amikor működik. Ilyen, amikor a hazugságok elhallgatnak, ilyen, amikor az igazság megszólal, ilyen, amikor az életnek az igéje megjelenik, akkor az összes többi sallang, ami félrevezető, ami álságos, az el kell, hogy tűnjön, és el is tűnik, hogyha ott hívő emberek vannak. Így történik Samáriában, ez történik. De amit hirdetnek, az nem más, mint az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangélium. Ez az, amit továbbadnak. És hogyha azt kérdezem, hogy mi az én kereszténységemnek az alapja, mi az én hitemnek az alapja, az én vallásomnak az alapja, akkor ugyanez a válasz. Ugyanez a válasz, hogy ennek az alapja nem lehet más, mint a Jézus Krisztus nevéről szóló evangélium, amely az Isten országát hirdeti. Sokszor, vagy hát előfordulhat, hogy figyeljük Istennek a szavát, és figyeljük a világot, és közben olyan sok minden történik, hogy az, ami alapvető, az, ami a legfontosabb, az olyan, mintha egy kicsit úgy ellaposodna, kicsit úgy háttérbe kerülne, mert előtérbe kerülnek más dolgok, mondjuk egy gyülekezet életében is egy csomó minden van, de egy nagyon nagy tapasztalat volt az, hogy ez a csomó minden most mind háttérbe került, és részben sajnáltuk, és részben úgy éltük meg, hogy hiányzik a közösség, bizonyára nagyon sokan hiányoznak a gyülekezeti programok, ahol azt gondolom, hogy épültünk is, meg a közösség is épülhetett, meg jobban meg is ismerhettük egymást, de hogy igazából a legfontosabb az Isten igéjének a hirdetése. És azt gondolom, hogy ez az utóbbi esztendő különösen is rávilágított erre. A legfontosabb az Isten igéje, az evangélium, amely formálni tud, amely változtatni tud. A legfontosabb az, amikor a keresztény közösség együtt hívja a segítségül az Istennek a nevét. A legfontosabb az, amikor hátra tudjuk tenni a magunk dolgait, hogy Istenre figyeljünk. A legfontosabb az, amikor hitben vagyunk együtt az ő dicsőítésére. És ez az, ami igazából az igazi üzenete talán ennek az igének, ez a legfontosabb, hogy az igazi üzenetet értsük, azt megéljük, és azt cselekedjük. És nem csak a személyes életünkben van erre szükség, hanem ez az egyháznak a feladata. Ez az, amit tennie kell. Hozhatunk létre 15 segélyszervezetet, vagy akár 50-et. Elmehetünk a világ végére, hogy enni adjunk az embereknek. Megtehetjük, hogy minden hajléktalant behozunk a templomba. Én ezt nem pártolom, de ez zárójelbe. Mindent megtehetünk, de hogyha nem hirdetjük az evangéliumot, akkor feleslegesen vagyunk ezen a világon. Nekünk ez a dolgunk. Sok mindent meg tudnak mások is tenni, de ezt csak ránk bízta az Isten azokra, akik bíznak benne, azokra, akik megértették az ő igéjét. És ezt rajtunk is fogja számon kérni. Tettük-e? Mertünk-e szólni? Mertünk-e kiállni? Mertünk-e így élni, így cselekedni, így hinni? Ez a mi dolgunk, és ez a mi feladatunk. Nem csak Fülöpé, hanem mindenkié, aki Istennek a gyermeke. Nagyon érdekes, számomra legalábbis, hogy a válasz a megkeresztelkedés. Megkeresztelkedtek férfiak, és megkeresztelkedtek nők. Ugye ebben a korban jellemzően felnőttek, vagy egész családok keresztelkednek meg. Egyszerű oka is van ennek, hiszen hát még egyáltalán nincsenek keresztjének. Képzeljünk el egy olyan kort, ahol nincsenek ott a templomok. És amikor azt mondja, hogy egész Samária befogadta az igét, az nem azt jelenti, hogy az egész város onnantól kezdve megtért, és 8 körzetre osztották, 16 templomot építettek, nem. Volt egy keresztény közösség. Azt jelenti, hogy ott is volt már keresztény közösség, akik bizonyságot tudtak tenni. Szóval a következménye az, hogy megkeresztelkednek azok, akik döntéseket hoznak. És amikor megkeresztelkednek, az nem csak egy olyan dolog, amivé sajnos a mi világunkban, vagy a mi gyakorlatunkban vált a keresztelkedés, hogy megkereszteljük a gyermekeket, és akkor ugye szoktam mondani, kétszer szoktam látni a gyermekeket a templomban, akiket megkeresztelek, amikor megkeresztelem először, meg utoljára. Elég szomorú történet. Elég szomorú történet. Hiszen igazából a keresztség az az elköteleződést jelenti. Hogyha a gyermek nem tud elköteleződni, akkor a szülő köteleződik el. Az ő elköteleződése kell, hogy megjelenjen. Az, amelyben ő vallja és vállalja, hogy hová tartozik. Hogy Krisztusnak a gyermeke, Isten szövetséges népének a tagja. Azt jelenti a keresztség, hogy onnantól kezdve nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És hogyha az ő tulajdona vagyok, akkor nem arról szól az életem, hogy kikerülöm az Istent, hanem arról szól, hogy kerülöm azt, ami elválaszt Istentől, és ragaszkodok ő hozzá. Így emlékeztet ez a történet, az eredmény, hogy aki megérti az Istennek az igéjét, aki befogadja Krisztust, az megkeresztelkedik. És a keresztségben egyben vállalja azt a kötöttséget, és vállalja azt a közösséget Istennel, és az Isten népével, amely az útja mindennek, és amely ebből következik. A történet, talán már el is felejtettük, úgy megy tovább, hogy sokan hisznek, sokan megkeresztelkednek, Simon mágus is így tesz, megkeresztelkedik, de amikor Jeruzsálemben megtudják, hogy ott van egy hívő közösség, akkor elmennek meglátogatni őket, hát ugye igazából az a központ, az az ősgyülekezet, és talán ebből a szempontból lehet, hogy ez a következő, legalábbis amiről tudunk, a következő közösség, amely a jeruzsálemi gyülekezet után létrejön, és hát valahogy ahhoz kapcsolódik, illetve hát az is benne van bizonyára, hogy gondoskodni akarnak róla, a szeretet is benne van, megtudják, hogy még nem vették a Szent Lelket. És aztán utána ráteszik a fejükre a kezüket, és így azok is megkapják a Szent Lelket. Miért van szükség a Szent Lélekre? De azért van szükség a Szent Lélekre, mert a mi életünk, nem csak a hitünk, nem csak a megtérésünk, nem csak az elköteleződésünk, meg hogy megértjük, elfogadjuk Isten, hanem az egész, az Isten igéjét, az egész többi is, az kegyelemből van, és az Isten segítségével. És hogyha mi ezt magunk akarjuk megcsinálni, ezt a keresztény életet, hogyha mi a saját erőnkből elvégezve egy tanfolyamot, megtanulva a technikát akarjuk végigvinni, az nem igen fog menni. Mert ahhoz nincsen elég erőnk. Nincsen elég erőnk, nincsen elég kitartásunk, és túl nagy, túl erős a csábítás, a kísértő ügyesen megpróbál majd lebeszélni, megpróbál majd eltéríteni, azt így is úgy is próbálja. Ugye nyilván neki nem az a célja, hogy üdvösségünk meg örök életünk legyen, hanem ellenkezőleg. És ebben a helyzetben különösen is szükség van a Szentlélekre, amely vigasztal, vigasztal akkor, amikor mégis elbukunk, amikor mégis szükség van a bűnbánatra, vigasztal, hogy Isten előbb szeretett és akkor is megtart, hogyha én azt hiszem, hogy már méltatlanná lettem az ő kegyelmére, és hogy az mostani bűneimet is, ami miatt itt elszomorodtam, emiatt is már Jézus Krisztus meghalt a kereszten előre, és hogy az ő kegyelmétől valóban nem szakaszthat el engem semmi, ez a vigasztalás, erre szüksége van az embernek, erőt ad ahhoz, hogy ne lankadjak el, hogy megújuljak. A Szentlélek az, ami megtart ezen az úton. És valahogy, valami módon úgy tűnik, hogy ez kimaradt az akkoriaknak az életéből. Gyorsan oszlassunk el egy félreértést, nem arról van szó, hogy kettő keresztségre lenne szükség. Nem arról van szó, hogy van egy olyan vízzel való keresztelés, meg van egy olyan másik a Szentlélekkel való keresztelés, és ez a kettő külön van, és ezt külön is lehetne választani. Arról van szó, hogy ott ők nem tartottak még itt. Én hiszem, hogy amikor mi megkeresztelünk akkor valakit, akkor azt nem a magunk döntése szerint, hanem Isten akaratából tesszük. Igaz, hogy van felelőssége is mindenkinek, és komoly kérdés ez az egész keresztség egyébként, kedves testvérek, mert hogy itt azt látjuk, hogy az eredménye a missziónak az a keresztség, vagyis hogyha valaki hisz, azt keresztelik meg, mi pedig pont úgy csináljuk, hogy valakit megkeresztelünk, hogy hát, ha majd hinni fog. Ez kicsit nehéz kérdés, most nem megyünk ebbe részletesen bele, de már régen foglalkoztat ez a kérdés, hogy jól van-e ez így. Jól van-e ez így. Való, sokkal összetettebb a kérdés, de ugye itt a keresztség esetében arról van szó, hogy valakik elköteleződnek. Arról van szó, hogy valakik döntenek a Krisztus mellett. Arról van szó, hogy valakik követik a Krisztust, és hogy ez a keresztség, ez utána következményekkel jár az ő életükben, onnantól kezdve oda tartoznak az Isten népének, az új szövetség népének a közösségéhez. És ott még a legelején nem értik ezt a helyzetet, és szükség van arra, hogy a nagyobb közösség, a jeruzsálemi közösség, a maga hitével, maga tapasztalatával, és a Szentlélekkel telve valahogy őket is befogadja. Ez az, hogy a kézrátétellel kapják a Szent Lelket, ez kicsit számomra azt is jelenti, hogy ez a nagyobb közösség, az egyháznak a nagyobb közössége őket is befogadja. Nem tudom, hogy tudnák-e a testvérek mondani hirtelen, nem kell, mert nem interaktív az Isten tisztelet eddig még, hogy hol van kézrátétel, de jellemzően a mi egyházunkban is két alkalommal mindenképpen van kézrátétel, az egyik a konfirmáció, ami ugye megerősítése, személyes vállalása a gyermekkeresztségnek, és a másik a lelkész szentelés, ahol szintén kézrátétellel. Mind a két esetben arról van szó, hogy valakit befogadnak, megbíznak, rábíznak, valakit elfogadnak, valakit bevonnak abba a közösségbe, amelyben ott vagyunk, amely Krisztussal való közösség, és amelyben együtt akarunk lenni másokkal is. Úgy hiszem, hogy akkor, amikor valakit megkeresztelünk, az nem a magunk döntése csupán, hanem az Isten akaratának a döntése, és annak a döntése is, hogy a Szentlélek jelen van az életünkben. Hadd mondjam el, konfirmációi kérdések között is előkerül konfirmandus könyvünkbe, hogy tehát honnan tudjuk, hogy vettük a Szentlelket? Kicsit ez úgy háttérbe szokott szorulni a mi gyülekezeteinkben, talán a Szentléleknek a kérdése, mintha félnénk tőle, nem alaptalan a dolog, mert ugye tudjuk, hogy amikor kitöltetett a Szentlélek, akkor az apostolok egyszer csak olyat csináltak, amit először nem akartak. Erre lehet számítani. Mert hogy mit csináltak? Kiálltak és nem foglalkoztak azzal, hogy ki mit mond, meg hogy üldözik őket, és bizonyságot tettek a Krisztusról. Előtte ez nem volt bátorságuk. Szóval a Szentlélek az, amelyre szükségünk van, és a Szentlélek az, amely megerősítés, amely adatik mindazoknak, akik hisznek benne. Honnan tudom, hogy vettem a Szentlelket? Kérdezi ez a konfirmandus K.T. Hát onnan, hogy felismertem a bűneimet. Vagyis megláttam azt, hogy Isten előtt, az ő igazsága szerint biztos, hogy kárhozatra vagyok méltó. Onnan, hogy megláttam azt, hogy Krisztusban megbocsátott nekem. Láttam, hogy bűnös vagyok, megértettem, hogy megbocsátott nekem. És utána a harmadik, hogy innentől kezdve kész vagyok követni őt. Ebből látszik. És azt hiszem, hogy szükségünk van is erre az erőre, minden lépéséhez felismerjük a bűneinket, méltatlan voltunkat, valóságosan is, Isten akaratához, Isten mércéhez mérven. Szükségünk van arra, hogy megtudjuk, hogy mégis mennyire szeret bennünket az Isten, pedig nem vagyunk erre méltók, és szükségünk van ahhoz a Krisztus erejére, az evangélium erejére, a Szentléleknek a megragadására, hogy kövessük is őt, és kitartsunk ebben a követésben. Menjünk kicsit vissza a történethez, szorosabban Simonnak a történetére. Azért Simon szintén megkeresztelkedik, de észreveszi az üzleti lehetőséget. Az üzleti lehetőség pedig abban van, hogy ott, akik veszik a Szentlelket, látszik, hogy az ő életük megváltozik, és szeretne ő is ilyen lenni. És hát az üzleti lehetőség azt úgy gondolja, hogy ezt meg lehetne vásárolni. Meg lehetne vásárolni ezt a képességet, talán mint egy trükköt. Állítólag azok, akik, majdnem azt mondtam, hogy varázslással, de igazából a cirkuszokban a mutatványosok azok nem varázslással, hanem trükkökkel dolgoznak. Úgy gondolja, hogy ez is valami olyan, és állítólag ezt lehet adni-venni is, tehát van egy jó szám, akkor annak megvannak a trükkjei, akkor az egy tulajdon. Tehát úgy gondolja talán Simon, hogy hát biztos ennek is megvan a trükkje, hogy kell csinálni, és szeretné ezt megszerezni. És akkor nagyon keményen rászólnak, bár én ebben nem látom a teljes elvetettséget, de nagyon keményen rászólnak, azt mondják neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nagyon nagy üzenet, hogy az Isten ajándéka az ajándék, azt nem lehet megszerezni, a kegyelem, az üdvösség, azt ajándékba kapjuk. Az olyan drága, hogy úgysem tudja senki megfizetni. Hiába próbálkozik is valaki vele, ez nem üzlet, hanem az Istennek a szeretetének a megjelenése ebben a világban. Kedves testvérek, mi nem egy biznisz egyház vagyunk, nem arról van szó, amivel sokszor szívesen az ateisták, meg a marxisták által megvezetettek akarnak bennünket mondani, vagy vádolnak, hogy az egyház a pénzt akarja, erről szó nincsen. Mi a lelküket akarjuk, nem a pénzt. Nem tudom, értjük-e a különbséget. Az, hogy a gyülekezeti tagok, mi magunk fenntartjuk az egyházat, az egy következmény, nem ezzel kezdődik. Azzal kezdődik, hogy azt akarjuk, hogy megtérjenek és éljenek. Ez a tervünk, ez a célunk, ezért vagyunk, ez a küldetésünk. Ez az, amit végig akarunk vinni. Ez az ember pedig úgy gondolja, hogy ebből üzletet lehet csinálni. Ez mindennel szembe megy, amit az evangélium jelent. Ezért van ilyen nagyon határozottan, nagyon keményen, ezért szólnak rá ilyen nagyon határozottan, nagyon keményen. Talán arra is emlékeztet bennünket, hogy vannak dolgok, amire tudni kell nemet mondani. Vannak dolgok, amire tudni kell személyesen is, meg a közösséggel együtt is nemet mondani. És azt mondják, nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Valami nincsen rendben az ő szívével. Valami nincsen rendben vele, mert nem arra figyel, nem azért lelkesedik, amiért ez a közösség, amiért Isten elhívta, amiért megszólította azokat az embereket, hanem valami mást utat keres. Valami kibúvót, valami mást, valami személyes hasznot akar ebből megszerezni, de ez nem működhet. És a 22. vers, még a másik, ami nagyon-nagyon erősen kísértett, hogy ezt írjam ki, de bevallom őszintén, hogy az édesanyák vasárnapja miatt nem választottam ezt a részét, de azért elhangzik. Térj meg tehát e gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Ez úgy rosszul nézett volna ki a honlapon, édesanyák vasárnapja, térj meg tehát e gazs, értjük. De azért ott van ez is, ott van ez is. Isten arra hív bennünket, hogy a bűnből térjünk meg. Még aki megkeresztelkedett, azt is arra hívja. Simon megkeresztelkedett. De arra hívja, hogy a bűnből térjen meg. És ugyanígy hív bennünket is, hogy abból az életből, ami nem az Istennek szentelt élet, amiben nem igaz az első parancsolat, hogy ő van az életünkben az első helyen, amiben nem igaz, hogy Krisztuséi vagyunk, ahogyan neveztetünk is, hogy Krisztus tulajdonai vagyunk, keresztjének vagyunk, hogy abból térjünk meg, azt hagyjuk el, azt változtassuk meg. És ehelyett ne megcsufoljuk az Istennek az igéjét, hiszen bennünket megszólított, hiszen bennünket elhívott, hiszen mi magunk is igent mondtunk a keresztségkor, igent mondtunk a konfirmációkor, és akkor utána most meg úgy teszünk, mintha nem oda tartoznánk. Azt mondja, hogy ebben meg kell újulni, ebben újjá kell lenni, és ehhez adja Isten az ő szent lelkét, hogy ne maradjunk ebben, hanem változzunk meg, mert ennek a célja végül is itt derül ki, nem az elvettetés, nem az a célja ennek a mondásnak Simon felé, hogy innentől kezdve leírják őt, és innentől kezdve teljesen kizárják, hanem az a célja, hogy megváltozzon. Nem simogatják, nem azt mondják, hogy hát végül is ez is egy megközelítési lehetőség, talán így is lehetne, de azért, és akkor úgy el lehetne simítani ezt a kérdést. Nem. Ez nem így van. Megmondják őszintén. De azt is megmondják, mi az út. Térjél meg, és akkor van esélyed. Isten akaratát kell hirdetni, azzal kell mindannyiunknak szembenézni, de hozzá kell tenni, hogy nem az elvettetésről szól az evangélium, hanem a megszabadulásról, a megtérésről és a megújulásról szól az evangélium. Erre hívja el az Isten az ő népét, és erre hív el bennünket. És Simon valahogy, én reménykedem, hogy sikerült ez, az ő számára azt mondja, könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondottatok. Könyörögjetek értem az Úrhoz. Mások helyett nem tudunk imádkozni, de másokért igen. Neked kiért kell imádkoznod? Kiért kell könyörögni? Hogy Istenhez közelebb kerüljön? Nekem kiért kell imádkozni? Van olyan a közelünkben, akiért könyörögni kell? Van olyan, akinek a szíve nem az Istené, nem az Úré? Van kiért imádkozni. Könyörögjünk ezért is. Könyörögjünk azokért, akiknek szüksége van az evangéliumra, de még nem jutott el a szívükig. Ez a keresztény közösségnek is a dolga. Kedves testvérek, ez a régi történet tanít bennünket arra, hogy bármilyen örökségünk is van, a mi dolgunk az, személyesen is, és közösségben is, keresztény közösségként is, hogy mindig az evangéliumot, a tiszta evangéliumot, Isten igéjét halljuk, hirdessük, éljük meg, és mindannyian erről tegyünk bizonyságot. Amen. Válaszolva Isten igéjének a megszólítására, a 338. dicséretet énekeljük. A 338. dicséretnek énekeljük az első és a második verseit. A 338. dicséret első verse így kezdődik: lelki próbáimban Jézus, légy velem. Maradva csendesedjünk el, és vigyük röviden az imádságunkat, hálaadásunkat, kérésünket az Úr elé, imádkozzunk. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy a te szent igédben emlékeztettél bennünket arra, hogy mindent tőled kaptunk. A hitet, az üdvösséget, tőled kaptuk azt, hogy megszólítottál bennünket, és elhívtál, hogy a tiéd legyünk. Köszönjük neked, hogy újra hallottuk, hogy az örömhír valóságos, és ezzel az örömhírrel hívsz bennünket, akár milyen helyzetben vagyunk. Akár most keresünk téged, és szeretnénk megragadni, akár már úgy érezzük, hogy a tiéd vagyunk, de talán megfáradtunk az években, a napokban, a hetekben, talán már nem vagyunk olyan elkötelezettek és lelkesek, mint egykor voltunk, vagy szeretnénk lenni. Urunk, köszönjük, hogy mindannyiunknak szólt az evangélium, mindannyiunknak szólt a megtérésre, hozzátérésre hívó szó. Hálásak vagyunk, Urunk Istenünk, hogy a bűnöst nem veted el, hanem meg akarod tartani. Hogy amikor eljött az Úr Jézus, akkor azt az örömhírt hirdette, hogy a te országod elközelített és hozzánk is közel jött, és mi is oda tartozhatunk. Akármilyenek vagyunk, akármit gondolunk mi magunkról, vagy gondolnak mások rólunk, a tiéd vagyunk. Urunk, hálát adunk az igéért, amely szól és megszólít, amely nem mond le rólunk, amely által újra halljuk, hogy vissza tudsz fogadni bennünket. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy a Szentlélek megerősít abban, hogy te népednek a tagjai vagyunk. Urunk Istenünk, hálát adunk ezen a vasárnapon nem csak azért, hogy együtt lehetünk, hanem hálát adunk az édesanyákért is. Köszönjük azokat az édesanyákat, akikre emlékezhetünk. Köszönjük azokat, akiket most köszönhetünk, és köszönjük azokat, akiket már nem köszönhetünk, hiszen nem élnek, de az ő életükkel mégis megáldottál bennünket, akikre emlékezhetünk a te kegyelmedből, és akikre hálásak lehetünk, akikért hálásak lehetünk mindannyian te neked. Köszönjük, hogy te az édesanyák által is azt a gondoskodó szeretetet tudod velünk közölni, amelyet kijelentettél, és amelyet megélhetünk. Urunk, és így imádkozunk azokért is, akik még nem azok, de szeretnének édesanyák lenni. Állj melléjük, hogy legyen olyan társuk, olyan házastársuk, akivel együtt ezt vállalhatják és tudják vállalni. Segíts azoknak, akiknek egészségügyi gondjaik vannak, hogy megélhessék azt, hogy gyermekük van, és édesanyaként is szolgálhassanak téged. És imádkozunk azokért, Urunk, akik betegek, és akik nehézségek között vannak. Mennyei édesatyánk, kérünk, hallgasd meg a könyörgésünket, amikor elét hozzuk a betegeinket, és elét hozzuk az ő családjaikat. Ezen a vasárnap különösen is könyörgünk és imádkozunk Karácsonyi Zoltán testvérünkért, aki a gyülekezetnek hosszú évtizedekig tagja, presbitere, templomgondnoka szolgálója volt. Állj mellé a betegágyon, gyógyítsad őt és erősítsed meg az ő feleségét is. Urunk, imádkozunk azért, hogy a te kegyelmes szereteted megtartson bennünket. Kérünk ezért a csillaghegyi közösségért, minden református közösségért, és a keresztjén egyházakért, mindegyikért, hogy te adj erőt mindannyiunknak ahhoz, hogy rólad bizonyságot tudjunk tenni ebben a világban, és a hitünkhöz tudjunk ragaszkodni, és a mi bűneinket mindig újra és újra meg tudjuk bánni, és a te kezedbe tudjuk letenni az életünket. Így köszönjük meg azoknak, neked köszönjük meg azoknak a szolgálatát, akik ebben az időben, a járvány elleni küzdelemben, bármilyen részben részt vettek. Urunk, kérünk, hogy tégy bölcsebbé bennünket, mindannyiunkat, most, és tégy add a te szent lelked által a te igédnek az útmutatását mindannyiunk számára. Imádkozunk egyházunk, országunk, nemzetünk vezetőiért, imádkozunk közösségeinkért, magyar nemzetünkért. Kérünk Jézus Krisztusért, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, mondjuk el azt az imát, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, persejpénzt, egyház fenntartási hozzájárulást. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat, legelőször a ránk következő vasárnap, a következő vasárnapi istentiszteletet 10 órától, amelyet itt a templomban is tartunk, vagy elsősorban itt tartunk, most változik a helyzet, mert eddig közvetítettük az istentiszteletet, most pedig megtartjuk az istentiszteletet, és azt közvetítjük is, tehát lehetőség van az otthoni követésre is. Szeretettel várunk mindenkit ide a templomba. Hirdettem, hogy a hétközi alkalmakat a rend megfelelő rend szerint megtartjuk. Jelenleg online tartjuk a hétközi alkalmakat, tehát az eddigieknek megfelelően. Kiemelem a keddi Biblia órát, amit a Zoom-on tartunk, illetve a pénteki konfirmandus alkalmakat is megtartjuk, a pénteki fiataloknak szánt alkalmat. Most a klasszikus ifihez tartozókat várjuk szeretettel 7 órától a Zoom alkalmazás segítségével beszélgetésre, igére figyelésre. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, a záró ének után az áldás, és legvégül a himnusz következik majd. Záró énekünk egy kicsit szokatlan módon egy áldás lesz. Azt az utasítást kaptuk, hogy keveset énekeljünk, ezt kicsit sajnálom, de keveset fogunk énekelni. Ez az áldás most mindenkinek szól, megáldjon téged az Isten, de hadd szóljon különösen is az édesanyáknak ez az áldás. 130. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.